Hadd énekeljek örökké, nemzetségről nemzetségre, hirdetem a te jóvoltodat az én számmal. Amen. Urunk, dicsőítünk téged, hogy a mennyet hoztad ide a földre, és a te országodba vezetsz földi embereket, hogy örökké a miénk lehessen a menny, és közben erre a földi életünkre is teljes megoldást készítettél. Dicsőítünk téged, és jövünk sokféle megoldatlanságunkkal, és köszönjük, hogy ha bennünket megoldasz, akkor alapjaiban megoldott lesz a teljes életünk. Köszönjük, hogy ezt a hetet is ezért adtad, mert szeretnél a szívünkben teljes életmegoldást ajándékozni nekünk. Szeretnénk engedni ezt az áldott szabadító munkát, sőt kérni tőled, munkálkodj közöttünk, bennünk, újra egyen-egyenként. Kedves testvéreim, gondolkoztatok-e már azon, hogy milyen a menny? Hogy néz ki? Van-e egyáltalán? Honnan tudjuk, hogy van? Két forrásból tudhatjuk. Az egyik a Biblia, amiben Isten világosan kijelentette, hogy van. Sőt, sok mindent elmond a mennyről, amit itt is föl tud fogni az értelmünk. Azt is elmondja Isten az ő dolgairól, és ezek között a mennyei valóságról is, hogy amiket szem nem látott, fül nem hallott, ember értelme szíve soha meg nem gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Ez az egyik forrás, hogy Isten igéje beszél róla. Amiről Isten igéje beszél, arra mérget vehetünk, hogy az úgy van. Isten igéje nem azért adatott nekünk, hogy bizonyos ideákat fölfessen elénk, a kijelentett igazság van előttünk. Nagyon jó lenne így kezelni a Bibliát. Nem úgy van, hogy egy teória, amit majd át kell írni néhány évszázad múlva, ahogy sok-sok filozófiai irányzat idejét múlta, lefutott, meg sok minden más elmélet, az Isten igéje kijelentett igazság. Mégpedig nem emberek legokosabb kijelentett véleménye a világról, meg a más világról, hanem Istennek emberi nyelven hozzánk szóló legteljesebb kijelentése igazsága. Ó, de jó, hogyha valakinek ilyen Bibliája van. Mert van, aki úgy forgatja a Bibliát, hogy érdekes irodalmi részek vannak benne. Volt, aki mondta nekem, hogy a világ irodalom legszebb írása a szeretetről a szeretet himnusza. Más meg, hogy micsoda szép szerelmi költészet az énekek éneke, és a többi. Volt olyan édesapa, aki annak idején a kislányát úgy próbálta bevezetni a Biblia megismertetésébe, amikor nyiladozott az értelme, hogy vad, háborús, harcos, gyilkos történeteket elolvasott az Ószövetségből, aztán becsukta, és azt mondta, hogy kislányom, ez a Biblia. Hála Istennek, hogy a lánya nem elégedett meg ezzel, nagyon értelmes kislány volt, és másoktól is érdeklődött a Biblia iránt, sőt, olvasta is, aztán, amikor elvégezte az orvosegyetemet, olyan közösségbe került, ahol megismerte, nem csak azt, amit az apja bemutatott, hogy ez a Biblia, hanem megismerte Isten kijelentett igéjét és magát, legalábbis így tudom, magát Jézus Krisztust is. Tehát az egyik forrás az Isten igéje. Amiről beszél, akiről beszél, amit elmond, az úgy van. A másik az ember tapasztalata, mert azt mondta Jézus is, hogy aki enged az én beszédemnek, kijelentem magam annak. Azt mondta, hogy aki cselekedni akarja az én mennyei atyám akaratát, megismerheti erről az igazságról, hogy Istentől van, vagy én magamtól szólok. Tehát nem úgy van, ahogy valaki mondta, hogy jobb, ha hiszek, mint ha nem hiszek, mert ha úgy van, jó jártam, ha nem, nem vesztettem semmit. Hát mondtam, hogy ez nem az, amiről hitként a Biblia beszél. Az Isten igéje úgy beszél a hitről, hogy ha te élő hitet kapsz, akkor ezzel az antennával befogod a mennyet. Annyit, amennyit föl tud fogni az idegrendszered, szíved, valód. Ő kijelenti magát neked. És amiről addig fogalmat se volt, az valóságosan, békességesen, teljes bizonyossággal ott van benned. Nem tudod a másiknak bebizonyítani. Nem tudod azt mondani, hogy ide figyelj, ülj le, és én most bebizonyítom neked, hogy van, de te tudni fogod. És nem azért tudod, mert bebeszélték neked, meg szuggerálod magad, hanem azért tudod, mert az Isten kijelentette a számodra, leleplezte, elhúzta a függönyt, és ennek valóság tartalma van benned. És annak a békességét, ami a menny, annak az örömét, annak a valóságát, te a magad lényében hordozod, ahogy mondja az ige, hogy az Isten lelke, ami lelkünkkel együtt tesz bizonyságot arról, hogy az Isten gyermekei vagyunk. Ezt nem lehet valakire ráerőltetni, de ezt senkitől nem lehet ellopni. Ez egy valóság. Az életnek egy olyan valósága, amelyik a teljes valóságon tájékozódik. Egyébként, amikor a mennyről gondolkozunk, a számomra ez a földi élet a legjobb példa. Arra gondolok, hogy ha nem élnék itt a földön, hát el tudnám találni, hogy ilyen életet, hogy lehet élni, hogy a fülem, az arcom, az egész lényem, a lábom, kezem, a levegőjég, a gyermekem, ahogy megszületik, növekedik, egyáltalán ezt az egészet, micsoda fantázia kellett ahhoz, hogy létrehozza, hogy 70-80 évig egy szív működjé. Nézzétek meg a gépeket, meg mindent, a legkeményebb acélból, meg ahogy elkészítik, és azt mondják, jó, ezt 20 évre megy. És az ember üzemel. Mi megy át egy ember 80 éven át az idegrendszere, a szíve, az egész lénye? Micsoda változásokat kellett megélni, akik most a legidősebbek közülünk, csak ebben az évszázadban, testvérei. Mit kellett kibírni végig azt a sokféle megrázkódtatást, és itt vagytok. Hát nekem a mennyről a föld beszél a legjobban. Ezt az életet kitalálni, és az az Isten, aki a szeretetének egy csöpjéből megalkotott egy ilyen üzemelő világot. Vajon mit alkothatott, vagy hogy lehet a menny, ahol ő lesz minden mindenekben? Kis gyerekekkel, mikor beszélgetünk, akkor úgy próbálom érzékeltetni velük, hogy gyerekek, gondoljátok el, hogy minek örültök a legjobban. Az egyik focizni szeret, a másik valami más. Most gondold el, aminek a legjobban örülsz, ha szorozd meg 100-zal, és akkor még nem mondtál semmit. A menny az valahogy így van. Valaki egyébként, ezt csak zárójelbe hadd mondjam el, azt kérdezte a gyerekek közül, és Tamás bácsi, ott mindig énekelni fogunk. Tudtam, hogy honnan fúj a szél, nem szeretett énekelni. Azt mondja, akkor nagyon unalmas lesz a menny. Mondom, te ide figyelj. El tudod képzelni, hogy az, ahol Isten lesz minden mindenekben, ahol itt olyan színeket, ötleteket adott, és mindent, ő unalmassá teszi. Azt a fantáziát, amit ott belevisz, aminek te itt örülni tudsz, azt sokszorozd meg, és akkor még mindig nem tudtál mondani semmit. Tehát a mennyről, testvéreim, az Isten igéje beszél, és ha te befogadod az Isten igéjét, akkor egyszer csak a saját szíved, lelked, egész lényed fog beszélni a mennyről, hogy itt egy valóságról van szó, és nem mesét mondanak. Sok mindent nem tudunk a mennyről, de azt tudjuk, hogy mi a legnagyobb öröm a mennyben. egy ember megtérése, aki életre jut. Így olvassuk az igében, nagy öröm van a mennyben egy bűnös ember megtérésén. Nagy ünnep ez a mennyben. Én úgy tudom elképzelni a mennyet emberi fantáziával, hogy egy olyan főhadiszállás, ahol új meg új terveket szőnek arra, hogy hogy lehetne embereket halálból életre menteni. Hogy a mennyben a legfőbb terv, hogy emberek a földön az elveszett állapotból életre jussanak. És éppen ezért a legnagyobb esemény a mennyben Jézus keresztje. Erről is olvasunk a Bibliában. Figyeljük csak a Jelenések könyvében, amikor egy kis bepillantást enged Isten a mennybe, akkor azt mondja János apostol, aki itt volt a megdicsőlés hegyén is, aztán még látott egyet és mást, amiről dadogva ír, és látám és hallám a királyi szék, a lelkes állatok és a vének körül sok angyalnak szavát, és az ő számuk 10000-szer 10000 és 1000-szer 1000 vala. Nagy szóval ezt mondván, méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást. Nem csoda, testvéreim, hogy amikor elhúzza Isten a függönyt a hegyen, a tanítványok szeme elől és belelátnak a mennybe, akkor Mózes és Illés Jézussal, Jézus kereszt haláláról beszél. Ez volt a tegnap esténk jelzése már, hogy miről beszél Mózes és Illés Jézussal. Jézus kereszt haláláról beszél. És ezt nem én találtam ki, hanem hallgassunk csak két mondatot még. Lukács evangélista, aki ezt írja, hogy mindennek pontosan a végére jártam. Ó, de jó, hogy ezt az orvost nem hagyta meg az orvosi praxisában az Úristen. Néha átigazol bennünket különböző hivatásból másikba, az ő tetszése szerint ezt a gondos orvost Lukácsot. Amellett, hogy Pál apostol mellé állította, aki beteg volt, és a beteg életének kellett egy utazó orvos, amellett fölhasználta arra, hogy a tanult, művelt szívét, eszét, azt arra adja, hogy mindennek a végére járjon, és ahogy végére járt, kikérdezett tanúkat, szemtanúkat, tanítványtársakat, másokat, többek között leírja ugyanezt a történetet. Lukács evangélium a 9. részében olvassuk, és ott van, és íme két férfiú beszélt ő vele, Mózes és Illés, kik dicsőségben megjelenvén beszélték az ő halálát, melyet Jeruzsálemben fog megteljesíteni. Tehát a legfontosabbról beszélnek, amikor találkoznak, pedig mennyi mindenről beszélhettek volna. Hát azért nem kis dolog volt, hogy Mózes átkelt a néppel a veres tengeren, az az egész szabadítása, hogy a fáraótól kihozta a rabszolga népet. Hát mondhatott volna egyet s mást Mózes azokról az élményekről is. Illés is tudott volna valamit mondani, amikor olyan ellenfelekkel hadakozott, mint Jezábel, meg Akháb, Izraelnek királya és királynéje. Ő volt a legnagyobb a proféták közül, egyet és mást elmondhatott volna a fegyverténjeiből, és hallgatnak, hanem arról beszélnek, hogy Jézus halála közeledik, a legnagyobbról beszélnek, mert a mennyben a legnagyobb dolog éppen azért, mert ezen a halálon át van szabadulásunk. Jézus keresztje. Világosan tudta a sátán is. Ezt az egyet kell megakadályozni. Különben mehet minden. Élhetnek az egyházak, működhet minden, csak Jézus meg ne halljon a kereszten. Mert akkor szabadítás van. Akkor minden ember számára kész a lehetőség, hogy halálból életre jusson. És figyeljétek meg, hogy kezdettől arra törekedett a sátán, hogy lehetne Jézust megállítani a kereszthez vezető úton. Már a legelső akció az volt, hogy megszületik, és Heródes király a féltékeny dühével megöleti a kisgyermekeket. És Jézus mégis megmarad. Nem Heródes volt, aki gyilkolni akart, hanem az, aki embergyilkos volt kezdettől fogva, és tudta, hogy mennyivel messzebbre jut, ha megöli azt, aki az egyedüli szabadító, akkor végez mindnyájunkkal, mint hogy egyenként bennünket próbáljon úgy kiiktatni az életből, ahogy az ő módszereivel megpróbálja ezt. És aztán halad Jézus tovább, jön a sátán megint, jönnek a kísértések, ugorj le a templomtoronyról, produkáld magad, állj át egy más stílusra. Ott volt a kenyérszaporítás, változtasd a köveket, meg mind-mind ezek. Vagy borulj le előttem, a tiéd az egész világ. Mindent bedob, hogy Jézus leállítsa arról az útról, amelyik vezet napról napra a kereszt felé, percről percre, óráról órára. Aztán, mikor közeledik a kereszt halál, görögök jönnek, látni akarjuk Jézust. Állítólag így mondják a Biblia kutatók, hogy Edessa város fejedelme küldte őket, hogy az egyetemére átcsalja Jézust. Hogy aki így tud tanítani, hát az jöjjön át és ott tanítson, ne ezeknek a torzsalkodásait a zsidóknak itt, akik küszködnek vele, hanem jöjjön át abba a görög világba. És ott majd megbecsülik. És Jézus akkor mondja a választ, hogy ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Nem volt hajlandó egyetemi tanárnak menni. Ment a keresztre. Aztán ott van Péter, aki mondja, hogy hát nem eshetik meg veled, erről már szóltam is valamelyik este. És azt mondja, távozz tőlem, sátán, nem Pétert sátánozza, hanem Péter mögötted ott áll, akit én látok. Aki mondja, hogy állíts meg az úton. És aztán, mikor a tanítványok ott hagyják, ezekért meghalni. És amikor a kereszten van még egy támadás, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Ki adta a szájukba ezt a gúnyolódást, hogy a rablógyilkost meg a többit hagyták meghalni nyugodtan, már amennyire nyugodtan haltak meg, de nem piszkálják. De a szentet, a tisztát ott a kereszten is még gúnyolni, hogy másokat megtartott magát. Na, szálljon le a keresztről, és hiszünk. Ki mondatta azt, hogy akkor majd hiszünk? Csak szálljon le. Az, aki meg akarta akadályozni, hogy elhangozzék az a győzelmes kiáltás Jézus kinkes erve között is, hogy elvégeztetett, de nem tudta megakadályozni. És elhangzott, hogy elvégeztetett ez a győzelmi kiáltás, és azóta egyetlen embernek az élete számára sincs kötelező halálos ítélet. Életre szabadulhat mindenki. És azóta mit tesz a sátán? Nem tudta megakadályozni Jézus keresztjét, de azt megakadályozza, hogy fölismerjék az emberek a szabadulás útját. El kell homályosítani Jézus keresztjét ebben a világban. Minden módon, hogy ne lássák az emberek, hogy fekete-fehéren az egyetlen megoldás az, ami értük történt ott a kereszten, mindenféle tanítással, ködösítéssel, mindennel. Hordhatja valaki itt a keresztet, fülébe a keresztet, akárhol, ekkora keresztet akaszthat ki bármerre, csak föl ne ismerje, hogy ez a kereszt érte állt a Golgotán, mert ha fölismeri, az élete szabadításának az útját fedezi föl. Egy sátánista fiút értünk el a gyülekezetben, különös módon, ahogy jártak az evangéliumot minden otthonba szolgálat tevői. Éppen egy fiatal leány volt az, aki abban az utcában volt egy idősebb asszonnyal, kijött a fiú, mit keresnek itt? És mondták, hogy hoztunk evangéliumi írást, szeretettel hozzuk minden otthonba, elhelyezzük. Na majd, ha megfordulok, megtudják, hogy én milyen felekezethez tartozom. Megfordult, ment befelé, a hátán ott volt egy égtelen sátánpofa, de nem tudott szabadulni attól, hogy leste az ablakon, hogy jönnek visszafelé az utcából a túloldalra. És akkor kiment az ajtóba, és intette a lánynak, hogy jöjjön át. Az megállt előtte, körülbelül 3 lépésre, azt mondja, félsz tőlem? Azt mondja, nem félek. Akkor gyere közelebb. Közelebb lépett, és akkor azt mondta neki, hogy mondd meg a papnak, hogy ha mer, akkor jöjjön el hozzám, de lehetőleg délelőtt jöjjön, mert akkor még nincsenek itt a barátaim, és igaz, hogy én vagyok a főnök. De nem állok jót a barátaimért, hogyha itt együtt vagyunk, hogy azok mit csinálnak, és nőkkel nem állok szóba, úgyhogy szólja lelkésznek, és szeretnék vele beszélni. Na most, hát én is úgy voltam, hogy nagy bátor vagyok, de azért jobb volt elmenni azzal az evangelizátor férfi testvérünkkel, aki hamarosan jött a gyülekezetbe, hiszen ez a hivogatás ezt az evangelizációt előzte meg, úgyhogy ketten beállítottunk. Nem akarom a részleteket mondani, csak a lényeget, amiről itt szó van. Azt mondja ez a fiú, nagyon komolyan fogadott, és látszott rajta, hogy ez az egész nem játék neki. Nézzenek a falra, tudjuk, hogy már láttuk. Minden volt, amit elképzeltek, testvéreim, ott akasztófától láncokig, minden. Középütt volt egy kereszt, és volt egy égtelen sátánpofa. És azt mondja, hogy mind a kettő vonz. És nem tudom, melyikhez igazodjam. Mondom, ember, hát elment az esze. Hát az egyik apródonként lépésről lépésre elszedi az életet magától. Hát elmondta már, hogy nem tud aludni csak úgy, hogyha vörös fényt a szobába világítat állandóan, és valami révületben van. Nem tud már normális emberi érzésekkel másokhoz szólni, csak valami vadsággal. Hát a másik pedig odaadta a teljes életét azért, hogy ebből a semmiből, ebből a rothadásból kiszedje. Hát mondom, még ilyet kérdez, hogy nem tudok dönteni, hogy most ehhez vagy ahhoz igazodjam. De értitek, hogy valaki azt mondja, hogy itt van a kettő, és én nem tudom eldönteni. És ezt józanon úgy mondja, mint aki a nagy kérdést tette föl. Mert ennyire vak. Mert ennyire homályos a számára, hogy az egyik meg a másik. Mert Jézus keresztje nem világos az emberek számára. Annyi mindennel foglalkoznak az emberek, de hogy a lényeget meglássák, azt nem. És tudjátok, mi a szomorú? Hogy az egyházak életében sem Jézus keresztje ragyog föl a középpontban. Én annyiféle teológiai tanítást hallottam, olvasgatok, sokszor már leteszem, amikor elkezdem olvasni, mondom, ez is mellé megy. Mondd az mindent az emberről, csodálatos eszmefuttatások, csak Jézus keresztje maradt ki a középpontból. Engem nem tévesztenek meg, mert én nekem ráment a szolgálatomból jó pár esztendő, hogy néhány ilyen tanítás szépen elvitt Jézus keresztje világos látásától. És én valami nagyobb teológiai ívelésű dolgot szerettem volna fiatalokkal, másokkal, és mentünk tönkre évről évre, és amikor már minden tönkre ment a szívembe, meg körülöttem, kívülről virágzott minden, de életre nem jutott senki, akkor újra az Isten nagy irgalma, hogy visszavezetett oda, ahol elindultam 13 évesen, Jézus keresztjéhez. Ezt nem lehet helyettesíteni mindenféle teológiai irányzattal és sok minden mással. Nagyon is kell a világos teológiai tudomány, de ezen az alapon. Testvéreim, lelkész választás előtt van a kelenföldi gyülekezet. Nagyon vigyázzatok. Ha olyan lelkészt választotok, akinek az ige hirdetése a szíve lelke középpontjában nem Jézus keresztje áll, akkor bebetonozódik ez a gyülekezet, és évtizedeken át itt hitre csak véletlenül juthat ember. A mai magyar református mezőnyünkben bizony én magam is, mint hívő, fiatal lelki pásztor, a gyülekezetet jobbra-balra tekergettem, de élő hitre nem jutott senki. Döntő kérdés. hogy szépen, veretesen hirdetjük-e az igét. Döntő kérdés, hogy így meg úgy, de a legdöntőbb kérdés, hogy Jézus megváltó halála áll-e az ige hirdetésünk, a gondolkozásunk középpontjába, mert ezen kívül ide-oda toljuk a megoldatlan életünket, de megoldás nincs. Lehet rajongani szónokokért, ige magyarázókért, elméletekért, de ha a te bűneidnek nincs megoldása, testvérem, akkor a te terheid megmaradnak, akkor legfőjebb kapsz egy kis gázt a kocsidnak, kicsit lendül ezzel-azzal, de a kézifékeket nem oldja ki senki és semmi az életedben. Engem ezért mondom, hogy nem tud még egyszer, és Isten őrizzen, hogy ne is. Eltéveíteni, csábítani valami szép, ideális tanítás, ilyen-olyan tetszetős variációja a különböző elméleteknek. Mert én átéltem a gyülekezetemmel együtt, a gyülekezetünkkel együtt, hogy miben voltunk, és miben vannak azok az emberek, akik utána ott maradtak, ahova én vezettem őket, és nem jöttek tovább a kereszthez. És mit jelentett, amikor ezek az emberek, mint ez a sátánista fiú is, még nagyon sok minden zavaros az életébe, de megtalálta Jézust. És most már családja van, meg kisgyereke van. És szabadítást kapott. Úgyhogy nagyon sok minden el akarja homályosítani a lényeget. Nem modern dolog ma Jézus kereszt haláláról úgy beszélni, a megváltásról, a bűneinkről úgy beszélni, de más megoldás nincs. A mennytől és Isten országától senki és semmi más nem választ el, se téged, se engem, csak a bűneink. Ezekkel pedig másképp megoldásra jutni nem lehet csak Jézus keresztjénél. Fiam egyszer megkérdezte tőlem, hogy konfirmációja ideje táján évekkel ezelőtt, apu, miért kellett ez a borzasztó kereszthalál? Hát az Isten olyan hatalmas, hát egy kézlegyintéssel elintézhette volna mindenki bűneit. Miért kellett ez a borzalmas, kínos halál? És akkor azt mondtam neki, hogy ide figyelj, fiam, éppen ebéd közben jött váratlanul a kérdés, de Isten lelke segített, azóta se tudok jobbat mondani rá. Ide figyelj, tudod, hogy ezen a világon törvények uralkodnak, fizikai törvények, meg lelki törvények. Ha valaki ezeket fölborítja, fölborítja az életet. Az, hogy a tárgyaknak súlya van, a gravitáció, a nehézségi erő, egy törvény. Ha az Isten egy napra fölfüggesztené, csak 24 órára ezt a törvényt, kinyírná az egész emberi nemzetséget, mindenkit megölne, összedőlnének a házak, az élet lehetetlen lenne. Mondtam, hogy ide figyelj, ugyanígy vannak a lelki törvények is. Ha Isten azokat félreteszi, akkor az embert elpusztítja. Ehhez hasonlóan. És ugyanilyen lelki törvény, hogy a bűnnek büntetése van. A bűn zsoldja, fizetsége a halál. Mégpedig nem a biológiai halál csupán, hanem az örök Isten nélküli állapot. Még a földi gondolkodásunkban is, hogyha így is tökéletlen az igazságszolgáltatás, de gondoljátok meg, ha azt tudná mindenki, hogy egy hónapig azt csinál, amit akar, én nem hiszem, hogy tovább élnénk ezen a földön. A lelki törvény áll, hogy a bűnnek büntetése van. Most mit csinált Isten? Ha hagyja, hogy álljon a törvény, mindnyájan elvesztünk. Mert a bűneinknek megvan a büntetése. Melyikünk menekül meg akkor a bűnei büntetése alól? Egyikünk se. Ha fölfüggeszti a törvényt, és azt mondja, hogy nem érdekes, akkor már is megszüntette az életet. És akkor az Isten megtette azt, amit egyetlen vallásban sem olvastok soha sehol. Csak az Isten kijelentett igéjébe. Mert ilyet ember ki nem talált volna, ha megfeszül se. Megtette azt, hogy a törvény is áll, és a bűnöm és a büntetésem közé odaállította Jézus keresztjét, és a bűneim büntetése őt éri, és én tovább mehetek, mintha semmit el nem követtem volna. Lélegzetelállító, igazságtalan csoda ez. Hogy áll a törvény is, a bűnnek megvan a büntetése, és élhetek én is örökké, ha elfogadom ezt, a meg nem érdemelt, de érettem meghozott áldozatot. Amikor leperelték a pert, akkor újra nem kérik számon. Fiatalok, idősebbek, testvéreim, sokan olvastuk, meg láttuk a kőszívű ember fiait. Emlékezünk, hogy ott volt, ugye, amikor ödönnek kellett volna a vérpadra kerülni a szabadságharc után, és az Edmund és az Eugén, a megtévesztett név, Jenő, németes neve, meg az ödöné felcserélődött az idézésen, és az a fiú ment a vérpadra, az a testvér, aki azt mondta, hogy nem javítunk a dolgon, ahogy megcserélték, megyek, mert a bátyámnak gyermekei vannak, az még éljen tovább. És akkor ő hal meg, és a másik szabad. Ugyanezt történt, értünk is. 2000 éve ott a Golgotán meghalt az Isten fia, véres valóságként, nem mese, nem elképzelés, nem valamiféle filozófiai megoldás, tényszerű valóság volt. Ott függött az Isten fia. És te ma, és én ma, az ő áldozata révén, az ő keresztje által örök életet kapok. Értitek ezt az óriási cselekedetet? Azt hiszem, tudjuk, miért beszélt Mózes és Illés Jézus haláláról. Ezért. Ennél többet nem tudunk mondani. Itt mondjunk embereknek. El kell ezt mondanunk, és azt mondani, hogy testvérem, a bűneid terhek, mert nem csak Dávid mondta, hogy amíg elhallgattam bűneimet, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Batyut hordozunk mindnyájan. Batyut hordozol és batyut hordozok születésem óta. És ebbe a batyuba gyűjtjük a bűneinket. Tudott, nem tudott, akart, nem akart bűneinket, amivel Isten szentségét sértjük, és közben rongáljuk magunkat, meg a körülöttünk élőket. Ezt mind gyűjtjük. És akkor tudja meg valaki, hogy micsoda teher, amikor lehullik. Én nem egy olyan ember megtérését láthattam, akik eljutottak oda, hogy rájuk nehezedett az egész. És azt az örömöt, és azt a szabadságot, amikor lehullott ez a teher, testvérei, azt elmondani nem lehet. De még csak azt elmondani, mikor rólam lehullott, nem is az első találkozásnál az Úrral, hanem 11 néhány évvel ezelőtt, amiről beszéltem, az azóta összegyűlt. És más megoldás nincs. Jézus keresztje áll, az egyik fele a kegyelemnek a múltunkra vonatkozik. Hogy bűnbocsánatot kaphatunk. Bárki, aki a bűneivel megérkezik lélekben Jézus keresztjéhez. Akinek erre nincs szüksége, annak hiába beszélünk. Meg kell várni, amíg szüksége lesz. Hiába jön az orvos a faluba. Amíg valaki igazán meg nem szorul, addig nem megy. Amikor igazi baja van, ő keresi, hogy merre van az orvos. Lelki értelemben is így van. Mi nem erőszakoskodunk, testvéreim, nem is kell. Úgy is hiába. De hirdetjük a nyilvánvaló igazságot. Akinek szüksége van erre az orvosra, azt ott találja. Az ő kereszthalála, mindenki számára élet. Nem véletlen, hogy Pál apostol azzal járta be az akkor ismert világot, hogy nem végeztem, hogy egyébről tudjak közöttetek, mint Jézus Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítetről. Azt mondta, a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje. Ezen kívül nincs megtartatás. Ez a világ mindent kitalál, csak nem tud megtartani téged. Van már agykontroll, van ilyen tréning, olyan tüneti kezelése. A bűnről és keresztről nem beszélnek. Parapszichológusok árasztják el lassan az országot. Most jött Karolján, a lioni csoda, doktor Fótra, betelepedett a gyermekvárosba, és gyógyít, és végzi a maga munkáját, és fertőzi be fiatalok és idősek életét. Tiszta jó szándékból. Meg vagyok győződve, hogy ő úgy tekinti, hogy hát isteni erők áradnak át rajta. Sok mindent tud ez a világ. Csak egyet nem. Hogy nincs másutt életgyógyulás, csak Jézus keresztjénél. Mégpedig úgy, hogy oda megérkezem a bűneimmel. Erről az egyik feléről ennek a kegyelemnek szerettem volna ma este szólni közöttetek. A másik feléről, ha Isten érted bennünket majd holnap. Most hadd legyen a házi feladatunkhoz csatlakozva. Az első az, hogy Jézus keresztjéről hallottunk, mit válaszolsz testvére. Mindenre. Szívből kimondod-e, hogy köszönöm, Uram, hogy értem állt ez a kereszt. Az én bűneimért, és én hozzád jövök. A másik, kész vagy-e megvallani neki, amit látsz ebben a batyúban, és kész vagy-e azt mondani, hogy Uram, vedd át az egész batyút, amiben a bűneim tudva vagy nem tudva ott vannak. Fogadj el így, ahogy vagyok. Nem baj, ha mély bűnbánat nincs a szívedben, de ha őszintén gondolod, mondd el neki. Olyan ez, mint mikor lecsapódik az automata, mikor a feszültségnél kiég, ha az értelmedben megértetted, ha a szíved még nem hangolódott rá, és nincsenek könnyeid a bűneid miatt, nincs olyan nagy érzés, de érted már, akkor mondd neki, hogy Uram, lecsapódott az automata nálam is. Igaz, értem kellett meghalnod, itt vagyok én is. Bocsáss meg nekem, fogadj el így, ahogy vagyok. Ha valaki gyógyulni akar, ez az út. Ha jobb utat tudsz, testvérem, keresd meg. Én nem tudok jobbat. Engem így vezettek Jézushoz és ahhoz az élethez, amelyik most már Isten kegyelméből a római olimpia ideje óta az enyém, mert annak az ideje alatt ragyogott föl előttem Jézus keresztje. Mint nagy okos, meg már mindent, kívülről tudó papgyerek előtt, akkor, 35 éve. És aztán próbáltam másfelé vezetni embereket egy időszakban, de nem jutottunk sehova. És most újra azért adok hálát, hogy lehetőségem van titeket is, másokat is újra ahhoz a kereszthez vezetni. Amíg élek, nem is szeretnék más megoldást mutatni embereknek, mert nincs más. Áldott legyen Isten, hogy ez van. És ez a te életednek, az enyémnek is egyszeri igazi megoldása, és utána folyamatosan ennél a keresztnél van, ami megoldásunk, sehol másunk. csöndesedjünk el, és adjunk hálát érte. Urunk, olyan egyszerű semmik az emberi szavak, amikor arra gondolunk, amit értünk cselekedtél. Mégis jövünk a mi egyszerű szavainkkal, és köszönjük neked, hogy értünk állt a te kereszted. Köszönjük neked, hogy eljuttatod igéd és lelked által hozzánk ezt a jó hírt. Csak te tudod, kinek született már válasz erre a hírre a szívében. Újítsd meg, kérünk, és add, hogy mindenki szívében ma az a válasz születhessen, hogy köszönöm, Uram, egész lényemmel szeretnék megérkezni a te keresztedhez, átadni magam neked, és kérni, hogy vezess tovább az életre, a teljes életre, úgy, ahogy akarod. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az apostollal együtt valljuk, nékem pedig ne legyen másban dicsekvésem, csak a Krisztus keresztjében, aki által megfeszítetett nékem a világ, és én is a világnak. Úgy legyen.